Kedves rádióhallgatók, május 29-én, azaz a mai napon az Amerikai Magyar Koalíció Washington DC-ben megtartja a gála estéjét, ahol három kitüntetést fognak kiosztani olyan személyeknek és szervezeteknek, akik kimagasló munkát végeztek a magyarság érdekében. Most itt vagyok Washington DC-ben, egy pár órával a gála ünnepség előtt, és mellettem van egyike azoknak a személyeknek, aki ezt a kitüntetést, elismerést át fogja venni. A Clevelandi Bocskai Rádió hallgatói nagyon ismerik őt, mert az elmúlt években többször is megszólalt a rádió adásaiban. Ez a személy nem más, mint Tőkés László püspök úr. Sok szeretettel köszöntöm ismét itt a Bocskai Rádióban. Köszönöm, hogy elvállalt ezt a kis interjút.
Köszönöm a meghívást, meglepetés volt számomra, hogy gondoltak rám.
Első kérdésem az lenne, hogy mit érzed, gondolt, mikor meghallotta, hogy az amerikai magyar diaszporában élő magyarok önt ezzel a díjjal, elismeréssel szeretnék önt kitüntetni?
Bővében vagyok a kitüntetéseknek, mondom egy kis nagyképűséggel, de értik és tudhatják, érezhetik az emberek, hogy van, ami nagyon közel áll az ember szívéhez. Lehet, hogy egy magasabb kitüntetés nem érinti meg annyira a lelkét, mint egy olyan díj, mint a ma esti, amelyet a legjobb amerikai magyar barátaim révén juttattak nekem. Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat 25 éve tart, és ezáltal olyan közel kerültek hozzám az amerikai magyar koalíció prominens vezetői, mint Max Teleki, vagy Lauer Edith, vagy a Szekeres fivérek, vagy Hámos László, akik már akkor mellettem állottak, amikor még Ceausescu börtönében, illetve a börtönszámba menő országában éltem, és nem is gondolhattam arra, hogy látogatást tegyek külföldön. Úgyhogy amikor első ízben kijöttem 90-ben, akkor régi ismerősként üdvözölhettem őket, akik mindvégig mellettem állottak és támogattak engem. Nos, ezért esik olyan jól ez a kitüntetés, mint ahogy a Bocskai Rádió figyelme is kitüntetés számba megy részemre, hiszen olyan régi emlékeket idéz fel, mint amikor Berta László, a rádió régi vezetője hívott meg Clevelandba, és mindvégig bábáskodtak az erdélyi magyar ügy mellett.
Épp ez lett volna a következő kérdésem, hogy valami szép emléket elevenítsen fel a Berta László és Kádár Dánielről, amikor Clevelandban jártak.
Nagyon sokrétű az amerikai magyarság, sokféle rétegződésű, különböző csoportosulások, körök alakultak ki, anélkül, hogy minősíteni akarnám egyiket vagy a másikat, mindegyik a maga helyén a magyarság melletti kiállás hivatását tölti, vagy töltötte be. Különleges színfoltot jelentett számomra a clevelandi magyarság, és különleges magyarság tudatot jelenített meg számomra az a lelkes csapat, amelynek egyik kimagasló vezetője volt Berta László, akik itt az idegenbe is egy olyan fajta tőrölmetszett magyar öntudatot őriztek meg, és kurucos kiállásukkal annyira megható módon állottak ki mellettünk, hogy én nem is hittem, hogy itt Amerikában ennyire megmaradhat ez a fajta magyar érzés, ez a magyar szív, ami jellemezte Laci bácsit. Hát Kádár Dániellel is minden itt jártamkor találkoztam. Laci bácsira pedig az volt jellemző, hogy időről időre gondoskodott róla, hogy kijöhessek Amerikába, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat Erdély, az anyaország, az óhaza és az amerikai magyarok között, illetve ennek egyik hordozójaként én magam kijöhessek, és ezeken az utakon mindig kivételes nagy lelkűséggel állott mellénk minden fontos egyházi célunkat anyagilag is támogatta, és olyan mozgósító ereje volt, hogy a rádió, nem utolsó sorban a rádió révén, hogy nagy segítségünkre tudott lenni azokban az ínséges átmeneti időkben. Azt hiszem, a csúcspontja mindennek az volt, amikor mi Királyhágó melléki egyház kerületünk által alapított Párciumi Keresztény Egyetem kitűnő énekkara jöhetett ki talán 2001-ben Berkesi Sándor nemzetközi hírű karnagy vezetésével, és alkalmunk volt végigjárni Amerika fontosabb magyar központjait, állomásait, köztük Clevelandben is megfordultunk. Feledhetetlen volt az a lelkesedés, és az az melléállás, amely énekkarunkat, a semmiből kinőtt egyetemünket támogatta.
Ma ön egy életpálya kitüntetésben fog részesülni, csak egy párat említek meg, hogy a hallgatók is tudják. 1989-ben kirabbantotta a romániai forradalmat, 1990-ben a Királyhágó melléki református egyházkelet püspökévé választották, 1990-től az RMDS tiszteletbelelnöke volt, 1996-tól a Magyar Világszövetség elnöke, 1999-ben megalapította a Partium Keresztény Egyetemet, 2003-tól Erdély Magyar Nemzeti Tanácselnöke, 2007-től az Európai Parlament képviselője, és 2011-től az Európai Parlament egyik alelnöke, és még több tucat díj, elismerés és egyéb művek. A kérdésem az lenne, hogy maga szerint melyik a leginkább kimagasló tevékenysége, amire legbüszkébb, és miért?
Csak annyi pontosítást tennék, hogy a Magyarok Világszövetségének a tiszteletbeli elnöke voltam, és a Magyar Református Világszövetségnek lettem az elnöke 96-ban. Nos, mondanom sem kell, hogy az első szerelmem Temesvár. Az a tevékenységem a legfontosabb számomra, hogyha egyáltalán lehet így különbséget tenni egyik vagy másik tevékenységi kör között, mert hiszen én úgy érzem, hogy mindig ugyanazt csináltam. Számomra a temesvári lelkész szószéke egyet jelentett a későbbi püspöki szószékkel, vagy éppenséggel az Európai Parlament szószékével, pulpitusával. Igyekeztem ugyanazt különböző helyeken, helyszíneken, különböző tisztségekben, különböző módszerekkel ugyanazt az ügyet képviselni, amit úgy foglalhatnék össze, hogy egyházunk szolgálatában és magyarságunk védelmében és szolgálatában tevékenykedtem, de ebben az első szerelem Temesvár a legfontosabb, vagy ha tetszik még, ide kapcsolódik a minden lelkészi szolgálatom, a brassói segédlelkészi, vagy a dézsi másodlelkészi szolgálatom. Úgy érzem, hogy vérbeli lelkipásztor voltam és vagyok. Ennél nagyobb kitüntetés, ennél fontosabb hivatás és tisztség nincsen, és tulajdonképpen a keresztény demokrácia, vagy a hitbelileg elkötelezett politizálás is ezen alapult az én esetemben. Azt mondják, hogy én miért politizáltam, hogy egy lelkész miért politizál. Hát nem is így tevődik fel a kérdést. Egy lelkipásztornak elkötelezettnek kell lennie, hívei, gyülekezete, népe iránt, mivel a politika mindenben jelen van, teszem azt a demográfiában, és ha nincs gyerek, akkor hova jut a nemzet? Valaki nem akar politizálni, ha vállal gyereket, vagy nem vállal gyermeket, de már ebben a döntésében benne van a politika. Egy lelkipásztor, ha kiáll a hívei mellett, akiket zaklatnak, tiltják vallásuk gyakorlását, a lelkiismereti és vallási szabadságukat korlátozzák. Hát nem az a természetes, hogy a lelkipásztor kiáll mellettük, vagy éppenséggel, ha Ceausescu elnyomta a híveinket a románokkal együtt, többé vagy kevésbé. Hát nem az a természetes, hogyha Istennek szolgálja, nem a hatalmat szolgálja ki, hanem Isten szolgálatának az értelmében az emberek mellé áll.
Püspök úr, ha megosztaná a hallgatókkal, hogy még milyen terveken dolgozik, miket szeretne elérni munkássága során?
Az előbbi kérdéshez kapcsolódva még egy nagyon fontos dolgot emelnék ki. Temesvár mellett a 2007-es európai parlamenti választásokat. Életemben két olyan csodálatos esemény történt, amely talán a legkimagaslóbb. Az egyik, hogy Isten akaratából, saját szándékomtól függetlenül hozzájárulhattam a romániai diktatúra megbuktatásához. Hangsúlyozom, én nem forradalmárként tettem ezt, hanem lelkipásztorként. És aztán 2007-ben elérkezett az ideje annak, hogy a püspöki mandátumon lejárjon. Még volt egy év, azon kellett gondolkoznom, hogy hogyan folytatom a pályafutásomat. Lelkipásztorként akartam folytatni Nagyváradon, a Nagyvárad olaszi gyülekezetben, amelynek választott lelkipásztora vagyok. De ekkor megkerestek engem a barátaim, szövetségeseim. László, Románia bejutott az Európai Unióba, lesznek választások. Milyen jó volna, hogyha most az ismertségedet, a népszerűségedet fel tudnád használni arra, hogy képviseld a magyarságot az Európai Parlamentben. Zárójelben megjegyzem, hogy nem hagytam ott a püspökséget. A püspökségem lejárt, a mandátumom lejárt, és ezért kellett a folytatáson gondolkoznom. Nos, hagytam magam meggyőzni, hogy erre a váratlan feladatra vállalkozzam. Soha életemben nem gondoltam arra, hogy aktívan politizáljak. Nem voltak nagyra törő terveim, hívtak az RMDSZ elnöki tisztségébe már 90-ben, 91-ben, 92-ben, még a jelöltetés sem vállaltam el, mert nem akartam politizálni. De íme adódott egy alkalom, nem közömbös számunkra, hogy erdélyi magyarságunk az Európa legmagasabb fórumán képviseltetheti magát. És ekkor csodák csodája önálló jelöltként, szemben az árral, az időközben már nagyon eltorzult RMDSZ jelöltekkel szemben, egyéni jelöltként megnyertem a választást, bejutottam a parlamentbe, több szavazatot gyűjtöttem össze, mint némelyik román párt, egyes egyedül. Ez is egy csodálatos dolog, a maga nemében, békés körülmények között, csak Temesvárhoz hasonlíthatom ezt a sikert, és akkor így jutunk el a mához. Utána 2009-ben volt egy két éves csonkaciklus után következett egy teljes mandátum 2009 és 2014 között, és most megint felvetődött az, hogy hogyan tovább. Egyeztettem erdélyi és magyarországi barátaimmal. Sajnos nem sikerült megvalósítanunk az összmagyar összefogást erdélyi szinten. Ez viszont sikerült Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki az egész Kárpát-medencei szinten valósította meg az összefogást, meghívtak a Fidesz-KDNP listájára, annak kiváltságos harmadik helyére. Ez tulajdonképpen Erdély ügyének szólt. A kárpátaljai és a délvidéki jelölttel együtt bejutottunk az Európai Parlamentbe, és tulajdonképpen a határok feletti nemzetegyesítés szellemében a Fidesz-KDNP néppárti listáján a nemzetegyesítésnek a szellemében kívánom képviselni magyarságunkat, egész Kárpát-medencei magyarságunkat. Ez páratlan eset, páratlan lehetőség. Gondoljon vissza, Molnár úr, hogy ezelőtt 25 évvel még titkolnunk kellett a kapcsolatainkat egymással, és titkos leveleket vagy üzeneteket kellett küldenünk, hogyha egyáltalán szót akartunk érteni, és most a román állam kényszerű tudomásával a határon túli magyarok szabadon vállalhatnak képviseletet az Európai Parlamentben. Talán nem is érzékelik az emberek, hogy milyen nagy jelentőségű dolog ez, és hogy a határok feletti nemzetegyesítés és a nemzeti együttműködés rendszere milyen perspektívát, milyen távlatot nyit. Hát ebben a környezetben, ebben a keretben kívánom elsősorban a külhoni magyar közösségek, köztük is Erdély, de még inkább, de legalább annyira az ukrajnai válság fogságában élő kárpátaljai, vagy a magyar verések emlékével élő szerbiai magyarok, délvidéki magyarok ügyét, jogait képviselni, és hát Magyarország is erősebb lesz általunk, és mi is erősödünk Magyarország által. Nem is lehet különbséget tenni a különböző magyar közösségek ügye között, hiszen ahogyan mondani szokás, most már csak egy magyar ügy van, és a clevelandiak, a Bocskai Rádió hallgatói is ennek az ügynek a részesei, mint ahogy a mai az Amerikai Magyar Koalíció gálaestje is ugyanebbe az irányba mutat.
mennyire tartja fontosnak a székelyföldi autonómiát, és mit fog tenni ennek ügyében?
Erről szól az egész eddigi politikai pályafutásom és egyházi tevékenységem. 1990-ben, már január valahányadikán Iljeszkó elnök felajánlotta az autonómia olyan, amilyen lehetőségét, sajnos akkor a magyar vezetők, Domokos Géza és Király Károly közötti nézetkülönbségek oda vezettek, hogy az autonómia ügye háttérbe szorult, majd a román nacionálkommunista visszarendeződés politikája elsöpörte a magyar önrendelkezés ügyét, de mi nem hagytuk magunkat. 92-ben a kolozsvári nyilatkozat mértékadó módon mondta ki az autonómia politika iránti magyar elkötelezettséget, és ezt foglalta programjába az akkor még a bűneset előtt álló RMDSZ. Sajnos azonban későbbiekben mondhatni egy árulás történt. 93-94-ben az RMDSZ-nek egy simulékony opportunista csoportja saját szakállára tárgyalásokat folytatott Neptunban, Ceausescu volt nyaraló helyén, és Svájcban, Bukarestben, és apró pénzre váltották a magyar jogvédelmet, és mondhatni, hogy letettek az autonómiáról. Azóta mi állandóan az autonómiát ár ellenében, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség általános politikája ellenében vagyunk kénytelenek képviselni. Ők legfeljebb választások idején használják választási népszerűsítő kampányaik érdekében, de nem veszik komolyan. Ezért kellett aztán megalakítanunk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, a Székely Nemzeti Tanácsot. Ezért állt be szakadás az RMDSZ és a többi magyar nemzeti autonomista oldal között. Félreértés ne essék, nem a vissza és a széthúzás jellemzi az erdélyi magyarságunkat, hanem sajnos ezt az alapvető követelésünket, az autonómiát árulták el a hivatalos képviselőink, és ezért vagyunk kénytelenek szembe menni velük. Hát külön rádióműsort lehetne készíteni arról a hősiesnek, hétköznapok hősiességével folytatott autonómia küzdelemről, amely most is tart. Sajnos 25 év óta szinte egy helyben topogunk, mert magyar a magyarral szemben kénytelen képviselni az autonómiát, és még nem alakult ki az az összefogás az autonómia körül, amely szükséges egy ilyen nagy nemzeti ügy megvalósításához, sikeréhez. Hál' Istennek azonban már sikerült azt elérnünk, hogy hallgatólagosan, vagy színből, ha nem is szívből, mindenki elismeri a magyar önrendelkezés létjogosultságát. Ezt már Kárpát-medencei szinten is megvalósult. Létrehoztuk a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsot, mely minden külhoni magyar közösség jövőjét az önrendelkezésre alapozná. Orbán Viktor miniszterelnök úr éppen az elmúlt hetekben tett mértékadó kijelentéseket Ukrajna kapcsán a külhoni magyar közösségek autonómiája vonatkozásában, tehát tovább folytatjuk az autonómia népszerűsítését. Tovább szervezkedik az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, melynek én vagyok az elnöke. Kidolgoztunk egy autonómia programot, amely egy federális Romániában képzeli el a regionális államrend keretében a magyar sajátos jogállású magyar területek autonómiáját, illetve az összmagyar, a romániai magyarság személyi elvű autonómiáját. Európa felé is képviselnünk kell ezt, hiszen a román fél hallani sem akar róla. A román politikum tovább folytatja a Trianonban elkezdett nemzetstratégiáját, amelynek a lényege egy pánromán, pánortodox államban a teljes homogén román nemzeti lét. Ezzel találjuk szembe magunkat, Ceausescu szelleme kísért, mivel Romániában semmi esélyünk nem volna kivívni demokratikus eszközökkel, parlamenti szinten, a törvényhozási szinten a magyar önrendelkezést, a székely területi autonómiát, párcium autonómiáját. Kénytelenek vagyunk Magyarországtól segítséget kérni. Ezért is mondtam a tavaly a tusnádfürdői táborban, hogy Magyarország gyakoroljon védhatalmi szerepet a külhoni magyarok életében, úgy, amiképpen Ausztria védhatalomként tette lehetővé és alkutta ki Olaszországgal a dél-tiroli osztrák-németeknek a területi autonómiáját, de nem elég a magyar támogatás sem, a magyarországi támogatás sem elégséges. Ezt az ügyet Európa elé kell vinnünk. Nos, itt a bökkenő. Európa, ha nem is annyira, mint a román, vagy a szlovák, vagy a szerb nemzetállamok, de Európa is idegenkedik az autonómiától. Közismert az európai nagyhatalmak közömbös viszonyulása, enyhén szólva közömbös, vagy éppenséggel ellenséges viszonyulása a magyar ügyhöz, a kisebbségi ügyhöz. Itt egy nagy áttörésre volna szükség, és pedig az Európa összlakosságának, 500 milliónyi lakosságának, mint egy 7-8%-át kitevő kisebbségi ügy terén volna szükség áttörésre, és ezen belül is nem elégedhetünk meg valamely maradékjogokkal, kisebbségi maradékjogokkal, nem elégedhetünk meg a nyelvhasználati jogokkal, vagy az emberi jogok egyéni jogkörébe tartozó kisebbségi jogokkal, hanem kollektív jogokat, a kollektív jogok elismertetését kellene elérnünk, és a kisebbségi nemzeti önrendelkezés ügyét is meg kellene valósítanunk. Ennek a legfőbb akadálya az, hogy bizonyos kérdéseket az Európai Unió alapszabálya, alapszerződése, a lisszaboni szerződés és és az európai szabályozó rendszerek a tagállamok hatáskörébe utalnak. Ezek közé tartoznak a kisebbségi jogok is. Sajnos akárhányszor fordulunk az Európai Unióhoz, mindig azzal ráznak le, hogy ez Románia belügyének számít, és a saját hatáskörébe tartozik, tehát nem tudnak segíteni. Márpedig, hogyha olyan dolgokkal bele tudnak szólni, mint a magyarországi akác növelése, akác termesztés, vagy a pálinka főzés, vagy az állattartás, akkor miért ne szólnának bele olyan nagy horderejű ügyekbe, amelyektől Európa jövője függ, amelyek közé a kisebbségi kérdés, az autonómia ügye is tartozik.
Püspök úr, már tett említést erről. A kérdésem az, hogy mit gondol Orbán Viktor a magyarok együvé tartozás politikájáról? Itt főleg most azokra a magyarokra gondolok, akik a diaszporában, nem a Kárpát-medencében élnek.
Már szó esett a Fidesz-KDNP nemzeti listájáról, amely nagy többséggel fényes győzelmet aratott a május 25-i európai parlamenti választáson. Jelképes értékű, hogy ezen a listán helyet foglal többek között Söflin György professzor úr, a diaszporából hazatért vagy kétlaki életet élő képviselő velünk együtt, az erdélyi, a délvidéki, a kárpátaljai képviselővel együtt. Őt is úgy tartjuk számon, mint aki a határon túli magyarokat képviseli, de mondanom sem kell, hogy nem lehet ilyen szigorúan kategorizálni a képviselőket, mert hiszen Gál Kinga erdélyi képviselő, és már akkor képviselte az erdélyi magyarok ügyét, amikor még mi nem is voltunk ott az Európai Unióban. Én azt mondom, hogy ez a néppárti fideszes lista, ez kimondottan a nemzeti együttműködésre épít, és azt a mandátumot kapta a választóktól és a kormánytól, a kormánypártoktól, hogy ne korlátozódjék egy országos politikára, hanem nemzetben gondolkozzék, és az egész nemzetet képviselje. Mondom, 98-ban indult útjára a határok feletti nemzetegyesítés kormánypolitikája. Ez sajnos megtört és megszakadt a Medgyessy Gyurcsány Bajnai korszakban, bizony 8 évet nem könnyű behozni, mint ahogy az autonómia harcban elvesztegetett éveket nehéz rekuperálni, de az új Orbán kormány 2010-ben nemzetpolitikai fordulatot hajtott végre. Úgy szoktam mondani, hogy Magyarországon nem csak ideológiai rendszerváltozás, hanem nemzetpolitikai rendszerváltozás is végbe megy. Ezt szeretnénk a határon túl is megvalósítani, és ebben a stádiumban vagyunk. A 2014. április 6-i választások megerősítették a nemzetpolitikai rendszerváltozás irányát, és most töretlenül folytathatjuk azt, amit 1998-ban kezdődött el, de tulajdonképpen már az áldott emlékű Antal József miniszterelnök bejelentésével kezdődött, hogy én lélekben 15 millió magyarnak vagyok a miniszterelnök.
Egy utolsó kérdésem az lenne, hogy ön szerint mi a feladata amerikai diaszpórában élő magyaroknak és az itt működő szervezeteknek?
Annak lehetünk tanúi, hogy 2010-ben a második Orbán kormány, most pedig a megerősödött harmadik Orbán kormány egyaránt nyitott, és továbbra is nyitni akar nyugati diaszpóra magyarság felé. Nagyon ellenmondásos volt 89-90 után ez a politika. Nem sikerült rövid idő alatt megtalálni a helyét a diaszporában élő magyaroknak. Sok elégedetlenség is volt emiatt, valahogy oly messzire szakadtak, és a kádári kommunizmus oly messzire taszította a diaszpora magyarságot, hogy nagyon nehéz volt összeilleszteni a hazai, a külhoni és a diaszporában élő magyar érdekeket, és összeegyeztetni a politikai tevékenységünket a nemzetszolgálat terén. Nos, láttuk azt a nagy kísérletet például a Magyarok Világszövetségével, amely zátonyra futott, sőt, fájdalmas látnunk, hogy amit a Kádár rendszer a saját céljaira használt fel, az egy rövid felfutás után kisiklott, és ma már sehol nincs a Magyarok Világszövetsége. Legfeljebb puszta létében tartjuk számon, de nem a tevékenységéről. Most éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Diaszpora Magyarság tanácsa ott működik, a Magyar Állandó Értekezlet, tehát a külhoni magyarok közös fóruma mellett, és összehangoljuk tevékenységünket, és az őt megillető méltó helyre kerül a diaszpóra magyarság. Persze ne áltassuk magunkat, ez a diaszpóra magyarság már nem az 56-os diaszpóra magyarság. Már a politikai körülmények sem teszik lehetővé azt a fajta szolgálatát, mint a kádári kommunizmus idején, amikor egyetlen igazi hiteles ellenzéke volt a magyarságnak, a világ magyarságának, a nyugatra szakadt, vagy az óceánon túlra szakadt magyarság. De éppen ezért volna nagyon fontos, hogy a nyugaton élő, vagy az óceánon túl élő magyarság egyfajta követe legyen a nemzetnek, és úgy integrálódjék épp többek között a kettős állampolgársága, az állampolgári visszahonosítás révén, hogy megtalálja a helyét a nemzetben, és abban a nagy együttműködési rendszerben, amelynek képe rendre kibontakozik az Orbán kormány látása szerint.
Püspök úr, még egyszer gratulálok az eddig elért eredményekért, a mai elismerő kitüntetésért, és köszönöm ezt az interjút, és ha újból Clevelandban jár, várjuk ismét a rádió, Bocskai Rádió mikrofonjára. Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút.
Isten áldását kérem a rádióra és a clevelandi magyarokra.
Köszönöm szépen.